Üdvözlöm a Pozsonyi Podcast hallgatóit, Szalai Zoltán vagyok. Szlovákia királyt választ címmel jelent meg nemrégiben Kollai István történész, a Pozsonyi Magyar Intézet, mai nevén Liszt Ferenc Intézet egykori igazgatójának új könyve, amelyben azt vizsgálja, hogyan látják a szlovákok saját múltjukat és a közös szlovák-magyar történelmet. Kollai István végigolvasta az elmúlt 100 év szlovák történelem tankönyveit, hogy azokat összehasonlítsa a magyar történelem szemlélettel, és sok esetben meglepő eredményekre jutott. Mai adásunk vendége a szerző Kollai István. Szervusz István, köszöntelek a Pozsonyi Podcastban.
Köszönöm a meghívást.
Miért pont a történelem tankönyveket választottad, amikor arra voltál kíváncsi, hogyan látják a szlovákok a saját múltjukat és a közös szlovák-magyar történelmet?
A történelem könyvek tűntek egy olyan dokumentumnak, olyan forrásnak, amelyek eléggé hivatalosak ahhoz, hogy valami emlékezetpolitikai célt tükrözzenek, hiszen a történelem könyveket különféle minisztériumi bizottságok hagyják jóvá, vagy azoknak a tartalmát minisztériumi szinteken határozzák meg legalábbis az irányvonalakat, és ez lényegében mindig is úgy volt a modern közoktatás kialakulásától kezdve. Tehát eléggé hivatalosak ahhoz, hogy tükrözzenek valamiféle emlékezetpolitikai célt. Eközben elég részletesek is ahhoz, hogy kisebb részletekben menően is lehessen vizsgálni azt, hogy ez a fajta hivatalos történelemszemlélet, történelempolitika, az milyen véleménnyel van egyes kisebb kérdésekről. Tehát a szobrok, vagy a közterek elnevezése, nemzeti ünnepek, ezek mind emlékezetpolitikai aktusok, úgymond, csak nem eléggé specifikáltak, részletesek ahhoz, amire nekem volt szükség, hogy végig tudjam tekinteni így az utóbbi 1000 év minden kisebb történelmi eseményét is, hogy arról a szlovák hivatalos emlékezetpolitika bizonyos korokban hogyan vélekedett.
A könyved egyik fontos megalapítása, hogy a szlovák történelmi szemlélet két álláspont között ingadozik, hogyha egy kicsit leegyszerűsítem. Az egyik álláspont azt mondja, hogy a szlovákok áldozatai voltak az 1000 éves történelmi Magyarországon való együttélésnek, a másik pedig azt mondja, hogy a közös építői voltak az államnak. A jelenlegi történelmi szemléletben, a jelenlegi tankönyvekben melyik álláspont dominál?
Igen, azt lehet mondani, hogy ez a két álláspont, ez úgy keveredik egymással, hogy még akár egyes műveken, vagy egyes embereken belül is ez a két álláspont keveredni tud. Én párhuzamnak a Habsburg monarchiához való magyar viszonyt szoktam felhozni, hogy az ember ezt szerintem kicsit így magyarként próbálja úgymond átélni, akkor talán ahhoz áll ez közel, ahogy mi magyarok tudunk így Habsburg birodalomról gondolkodni, amit egyszerre tekintünk, hogy hajlamosak vagyunk kortól függően egy elnyomó hatalomnak tekinteni, meg egy olyannak is, ahol úgymond úgy valahogy helyünk volt, és lehet, hogy ilyen ambivalens viszonyok tudnak kialakulni, vagy viszonyulások Mária Teréziához, vagy Ferenc Józsefhez. Tehát hasonlóan egy ilyen vegyes kevert, mondanám akár, hogy néha kifejezetten következetlen viszonyulás lehet szlovák részről is tapasztalni, és ha valamilyen tendenciát szeretnénk mondani, ami a kérdésed volt, akkor az lehet mondani, amit mernék állítani, ugye az ember nagyon óvatos ilyen sok anyag elolvasása után, mert túl sok részlet világlik ki, de azt lehet mondani, hogy amit lehet mondani, hogy ez a bizonyos 1000 éves elnyomás teória gyengült. Tehát szerintem ezt ki lehet jelenteni. Az, hogy mi lépett a helyére, azt azért nagyon óvatosan merném már csak mondani. Mert van egy olyan nyitottság is sokakban, akik tényleg ezt a történelmi Magyarországot, mint valami közös életteret, történelmi játékteret próbálják így felmutatni, felrajzolni, interpretálni. Másutt meg egy ilyen nacionalizálási kísérlet van, amikor egyes emberekről szlovák és magyar oldalról is elkezdenek vitatkozni, hogy ő inkább magyar volt, vagy szlovák, és akkor, ahogy egy történész fogalmazott, ilyen leprivatizálási veszélye áll bizonyos emberek életművének, mondjuk Benyovszky Móriczot lehet itt említeni, amiről ugye nemrég a szlovák külügyminisztérium is nyilatkozott a maga csatornáin, hogy ő szlovák király volt, és nyilván ez nem egyezik a magyarországi megegyezése, közvélegedéssel. Tehát van ez a nacionalizálási veszély, azért ez az 1000 éves elnyomás, ez mondom, ez abszolút, ez gyengült, de a helyére én azt szoktam mondani, hogy ami lépett, egy ilyen sok hangúság. Tehát végül is ez viszont talán egy egészségesebb folyamat, meg kell mondjam, hogy végül is a rendszerváltás után, demokráciák kialakulásával, ez a fajta egy hangú történelem, ez gyengült, a public history felerősödött, annak minden, a public history-nek nevezik ezt a közember által alkotott történelmet, tehát a public history minden árnyoldalával és előnyével is erősödött, az árnyoldala az, hogy be lehet hozni, bekerülhetnek akár zavaros históriák, vagy teóriák, töltem szemületről, ez nyilván nem csak Szlovákiára, ez Magyarországra is igaz, és eközben az előny meg az, hogy hát sok hang jelenik, meg sok helyi kezdeményezés például, meg egyéni elképzelés, egyéni látásmód.
Hogyha visszamegyünk az elejére, a honfoglalás időszakára, mert ugye te is nagyjából kronológikusan veszed végig a közös történelmünket, rámutatsz arra, hogy a szlovák tankönyvek általában egy valamiféle szláv kultúrfölényt próbálnak hangsúlyozni, ami a honfoglalás időszakát illeti, és ezt általában a magyar nyelvben meglévő szláv jövevényszavakkal próbálják igazolni, amik kvázi azt bizonyítják, hogy a magyarok a mezőgazdaságban, az államigazgatásban sok mindent átvettek a már akkor itt élő szlávoktól. Az viszont ugye tagadhatatlan, hogy a magyar nyelven tényleg megvannak ezek a jövevényszavak, és nagyon komoly hatásuk van. Tehát, hogy ez mégiscsak, mintha így laikus szemmel tényleg, mintha azt mutatná, hogy sok minden, sok ismeretet tényleg átvettek az ideérkező magyar törzsek a már itt élő szlávoktól, nem igaz?
Hát igen, tehát ez így alapvetően igaz, hogy a szlávoktól sok fajta tudást, kulturális eredményt úgymond átvettek a honfoglaló magyarok. Csak ez sok minden árnyalja, és ezek az árnyalatok nem kerülnek be a szlávok történelem szemlélőbe. De az egyrészt az árnyalat az például, hogy másoktól is nagyon sok mindent vettek át, ugye honfoglaló magyarok. A másik az, és ez a legfontosabb, hogy a legerősebb ez a bizonyos pannonszláv jövevény szó szavak átalakított csoport. Tehát a mai, vagy a akkori pannon, tehát a mai Dunántúl területén élő szlávoknak a hatása volt a legerősebb, akik viszont tehát lényegében eltűntek, tehát olyan asszimilációs nyomás vagy körülmények közé kerültek, amelyek révén végül is ők egy-két évszázad alatt eltűntek. Tehát a szlovák és magyar megközelítés itt tér el nagyon, hogy a magyar az mindig visszautal erre, hogy minden nagyon-nagyon erős kulturális hatástól, ami ezt a nomád népet egy európai civilizáció sorába beilleszkedni képes nemzetté tette. Ez a hatás ez tényleg nagyon sok oldalú volt, de azért a etnikai tömeg az valahogy a magyar oldalon volt, hiszen nem asszimilálódtak, hanem a Kárpát-medence szlávsága lényegében mondanám majdnem úgy, ahogy van eltűnt, a dunántúli szlávok is és az erdélyi szlávok is nyomuk sem maradt. Vita arról van, hogy itt északon, a északi Kárpátokban milyen szláv népcsoportok éltek tovább. Ugye a szlovák elképzés az, hogy nagy tömbben megmaradt a Moldva uralom után egy szláv népség, népcsoport, ami végül is a mai szlovákok etnikai alapját adja. A magyar történtudomány ezt alapvetően kétségbe vonja, és nem így tartja, és azt mondja, hogy dezertumként szerepel például az oklevelekbe, tehát lényegében üres lakatlan területként ezek az északi területek, erdőispánságokat alkottak ott, tehát nem igazi megyék kezdtek ott létezni, hanem úgynevezett erdőispánságok, tehát minden sok oklevél meg sok nyom utal arra, hogy ott valahogy nem volt egyszerűen, hogy lakatlan gyepű terület volt. Tehát itt vannak elég komoly viták, különbségek. Itt el kell mondani azt is, hogy én kicsit ezzel szakmailag, módszertanilag azért voltam nehéz helyzetben, mert engem igazából az emlékezetpolitika érdekel. És ahhoz, hogy erről véleményt tudjak mondani, bele kellett ásnom magam az adott kor szakmai történészi vitáiba, de én nem vagyok honfoglaláskori szakértő, nem vagyok középkorász. Tehát ott sokat próbáltam konzultálni szlovák, magyar régészekkel, történészekkel, hogy próbáljak tisztán látni ezekbe a vitákba, amelyekről még azt kell elmondani, hogy én úgy szoktam mondani, hogy rosszul konstruált viták, mert olyan kevés a biztos forrás, hogy ez lehetőséget ad könnyen nagy logikai konstrukciókra. Sőt, az az érdekes, hogy a történelemtudomány fejlődésével a kérdőjelek akár még gyarapodnak is. Tehát a nyelvészet újabb és újabb teóriákat állít föl a nevek eredetéről. Ugye most nagy divat az archeogenetika, tehát a csontok genetikai állomány alapján a emberek történelmének vagy származásának megalapítása, és a sok helyen, pont Bálint Csanádot is idézem, a meghatározó magyar régész, sok helyen a kérdőjelek tömegét veti föl, nem megoldásokat hoz, hanem azt mutatja, hogy olyan keveredés volt. Volt például egy nyugatról keletre áramló népesség is, feltétlenül rabszolgák. Amit a archeogenetika feltár, az sokszor úgy mond ellent a krónikákban meglévő szövegállománynak, hogy a kép az nem tisztul valójában.
Röviden térjünk ki viszont, hogyha már erről az időszakra beszélünk, a magyar szemléletre is, illetve hát azokra a törekvésekre, amik azért magyar oldalon most mondjuk vannak. Itt gondolok például a nagy visszhangot keltett, tavaly megjelent Pozsonyi Csata című animációs filmre, amely egy olyan törekvésnek a része, ami viszont ezt az erőteljes szlávhatást, mint hogyha megpróbálná teljesen kitörölni, vagy hát eléggé inkább kitörölni az emlékezetből. Ugye itt a magyar törzseket úgy elvezőek, mint akik már egy nagyon fejlett kultúrával érkeztek eleve ide, és van egy olyan megjegyzés ebben a filmben konkrétan, hogy az itt élő őslakos népek örültek neki, hogy a magyarok jöttek és leigázták őket. Erről a szemléletmódról mit gondolsz?
Erről a kitételről nem is tudtam, amint hogy a filmben egy ilyen mondat szerepel. Ugye ez nagy vihart kavart, és azt akár mondjam, hogy szerencsére nagyjából konszenzusosan, többé-kevésbé, azért nem 100%-ig, de a magyar történelemtudomány azt próbálta ezt helyre tenni, illetve elítélni. Tehát, hogy ilyenfajta extrém, szélsőséges, radikális megjelenési, meg magyarázati formák ne jelenjenek meg a honfoglaláskor kapcsán, de hát az ilyenekből van bőven, tehát van egy ilyen nem kevés ilyen szubkulturális kör, akik mondjuk azt mondom, hogy a mainstream történelemtudomány azt úgy betámadják. A mainstream történelemtudomány azért támadható be könnyen, ilyen csúnyán fogalmazva, mert ahogy mondtam, kevés a konkrét forrás, tehát mindenkinek azért szembe kell nézni azzal, hogy logikai konstrukciókat is alkalmaznia kell, csak ezeknek az aránya nem mindegy. Tehát nyilván itt az arány nem mindegy, tehát a honfogláskor kapcsán ezt látom egy óriási veszélynek, hogy a üres lapokat egyszerűen kimerik tölteni valaki, ez szlovák oldalon és magyar oldalon is megmutatkozik valamiféle kitalációkkal, és ugye ez sokszor átpolitizált, tehát akár ugye itt a Pozsonyi csatánál is, én nem tudtam ezt a mondatot, ezt a szlávokra vagy ősinosokra vonatkozó mondatot, de ott ugye van a nyugattal szembe ez a mi és a nyugat, tehát ilyen nagyon felesleges politikai terheket viselnek ezek a történelem magyarázatok. Én azért sajnálom ezt, mert igazából a magyar történelemtudomány az azért relatíve konszenzusos volt, tehát hogy ez a fajta konkrét emlékezetpolitikai céllal formált szakmai beszédmód, meg kell mondjam, hogy inkább a szlovákokra volt jellemző, meg még most is azt mondanám. Tehát a szlovák középkor kutatás az annyira nem enged ebből a morva történetből, hogy az szerintem nagyon sokszor rendkívül görcsös és alással szakmailag. És én sajnálom az olyan szlovák akadémiai kiadványokat, ahol remek koraújkori, újkori, legújabbkori fejezetek vannak. És tényleg azt gondolom, hogy a szlovák történés szakma az ilyen szempontból egy komoly eredményeket produkál. Én nem szeretem azt, amikor a magyar részvevőket például lenézik annak, azt mondja, hogy nem tesznek le az asztal is. Ez nem igaz. De ezeknek a nagy szintéziseknek szerintem a súlyát, eredményét lehúzzák ezek a honfogáskorhoz szóló fejezetek, mert ott ragaszkodnak ez a morva folyamatossághoz, az etnikai, a kulturális kontinuitáshoz nagyon ragaszkodnak, hogy a kereszténységet ott folyton ők megőrizték, és ennek valójában lényegében semmilyen kézefogható nyoma nincs. Annak van, hogy nyoma, hogy ott valóban a morvák keresztények voltak. Bojnán, nem sokkal északra Nyitrától nagyon érdekes ásatások vannak, és ott előkerültek harangok, keresztek, stb. Az is biztos, hogy a magyar állampolgárság után nagyon hamar a keresztény egyházstruktúra kialakult, de a kettő között azért hiányzik 100 év. Tehát ezt nem sikerült kitölteni. Nagy üresség van.
könyvedben többször is utalsz arra, hogy a szlovák nyilvánosságban időről időre megjelenik az igénye annak, hogy a magyar királyságnak a történetét a szlovákok történelmeként is elismerjék. Legutóbb például Igor Matovics beszélt Trianon 100. évfordulója kapcsán erről, de ebben azért nincs teljes konszenzus szlovák oldalon. És finoman utalsz arra is a könyvedben, hogy ehhez lehet köze annak a magyar hozzáállásnak is, amely például még a 21. században is érvényesnek látja az elmagyarosított szlovák helység neveket, és egy fejezetet szentelsz annak is a könyvedben, hogy még a Google Earth-ben is megjelennek ezek a helység nevek, amelyeket igazából tulajdonképpen senki nem is használt soha, csak a dualizmus idején egy rövid ideig ezeket hivatalosan, mint hogy meg akarták honosítani. Tehát, hogy ez azt is jelenti, minthogyha magyar oldalról nem lenne akkora nagy igény arra, hogy befogadják ezeket a szlovák törekvéseket a közös történelemnek az elismerésére?
Szerintem a történelem szakmát nézzük, a történész szakmát, meg a történelem könyvekért felelős, vagy azon bábáskodó szakmai közeget, akkor azt kell mondjam, hogy szerintem van egy alapnyitottság. Tehát, azt kell mondjam, hogy ez is ilyen irányba fejlődött. Tehát az érdeklődés a szakmai közegben szerintem...
Most a szlovák vagy a magyar
közeg? A magyar közeg. De ezzel együtt van egy érzéketlenség. Tehát én ezt úgy hívnám, hogy érzéketlenség. Ez a tipikusan az érzéketlenség, amit mondjuk a szlováki magyarok is meg tudnak tapasztalni szlovák részről, amik egyszerűen érzéketlenek a saját történelmük fontos vagy szenzitív eseményei kapcsán, vagy szenzitív részletei kapcsán, és ez egy érzéketlenség, tehát ezt nagyon sokan nem azért használják, hogy a szlovákokat bántsák, és nem is azért, hogy valami nagy magyar birodalmi etoszt tartsanak fönn, egyszerűen kedvenc példám, hogy nekünk meg volt otthon a új magyar nagy lexikon, és abban a helyiség nevek azok így, ahogy copy-paste-elve voltak, hogy így mondjam, átmásolva még a Pallas lexikonból, és ezek a régi, csak pár évtizedig használt falu és város nevek tömkelege van, szerepel benne. Tehát, hogy ilyen szempontból, igen, ott volt ugye, csak hogy a hallgatók számára egyértelmű legyen, az 1890-es évektől rengeteg olyan Kárpát-medencei, meg a Kárpátokban lévő kis falunak, településnek a nevét, aminek a hangzása szlávos volt, azt magyarosították, néha csak kicsit, néha átfordították magyarra, néha meg egészen megváltoztatták, és Turóczentgyörgy lett mondjuk egy faluból, vagy Turóczentlászló pedig. És ezek a fajta változtatások így papíron megmaradtak, és igen, én a könyvben azt mondom, hogy ez valahol káros, vagy felesleges. Tehát, hogy lehet, hogy ezt így vissza lehetne nyúlni, ezeknek a faluknak van történelmi neve. Igen. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem inkább érzéketlenségnek lehet mondani, és én általában ezt szoktam mondani, hogy inkább úgy nem, nincs szembeszélben ez amit itt kérdeztél, hogy a szlovákokkal közös kulturális örökség iránti viszonyulás, nincs szembeszélbe, szerintem ezt abszolút nem lehet mondani, de nincs hátszele. És pont ugye a könyv utolsó fejezete, de ezt próbálom leírni, hogy az egész magyar-szlovák kapcsolattörténetnek a kutatása, az hogy nézett ki az utóbbi 150 évben, és egy nagyon rövid ilyen skic, az csak egy áttekintés, de ez a megfogalmazásom, hogy szerintem folyton oldalszélben volt. Oldalszélben volt a portikor alatt, mert akkor a revízió témája mellett, meg csatazaja mellett nem azzal kellett foglalkozni, hogy mi köt össze a szlávokkal. Nem volt ez elnyomva se, csak nem kapott prioritást. Kommunizmus alatt sem, mert akkor a Moszkva központi internacionalizmus volt a lényeg, és 89 után sem vált annyira valahogy ez a nemzetépítések, meg a nemzeti közösség, a konszolidáció, hogy így mondjam, se szlák, se magyar rész, hogy nem kapott prioritást. És igen, szóval oldalszélben van a téma.
Viszont van egy nagyon érdekes jelenség, ami részben azért ehhez kapcsolódik, az új keletű szlovák Habsburg nosztalgia, aminek az egyik eleme a Mária Terézia kultusz, amit fejtegetsz külön a könyvedben. Ez hogyan alakult ki, honnan eredeztethető?
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, és szerintem a mozgatórugója ennek jól kitapintható. A mozgatórugója az, hogy a Habsburgokhoz való kötődés, egy nagy birodalmi centrumhoz való, Bécshez való kötődés, az valahol a szlovák történelmet, a szlovákok saját múltértelmezését beemeli egy európai főáramba. Ahogy például látszik, ezt mindig úgy feltűnik nekem, amikor Pozsonyban vagyok, ugye, hogy kint van a pozsonyi egy-egy palota falán, hogy itt játszott Beethoven például. Tehát, hogy meg Andersen meglátogatta a várost. Tehát ez a világ kulturális főáramhoz való csatlakozás, ez egy fontos dolog szlovák részről. Ugye ennek volt egy politikai hátszele is bizonyos ideig. Az érdekes volt, hogy a Mecsiár utáni kormányok nagyon tudatosan próbálták építeni azt, hogy a kereszténydemokraták ezt többször elmondták a különböző beszédekben, hogy amíg úgy gondolják a szlovákok, hogy ők ezer évig el voltak nyomva, az nem csak a magyarokkal keltett feszültség miatt van, hanem egyszerűen magukat kitagadják az európai kulturális áramkörökből. Akkor azt mondják magyarán, hogy nekik semmi közük a reneszánszhoz, a felvilágosodáshoz, a rokokóhoz, és így tovább, és ez nem jó, mert közük kell, hogy legyen, mert akkor elutasítják az európai kulturális fejlődést. És ez a fajta Habsburg nosztalgia, ez szerintem kicsit erről szól, hogy ez úgymond azt mutatja a szlovákság számára, hogy mi akkor szlovákok a részei voltunk egy nagy meghatározó birodalomnak. És a Habsburgokkal szemben olyan averziók, amik mondjuk a magyarságban megvannak, azok bennük nincsenek meg. Tehát ők nem annyira elnyomónak tekintik, hanem az őket elnyomó magyarokkal szembeni ellenerőnek, már ugye egy ilyen szövetségesnek, mint az egérnek a kutya a szövetségese a macskával szemben, most így leegyszerűsítve. És hát ez annan nagyon jellemző, hogy folyton ők császárt mondanak, tehát ugye már meg császárnő, tehát valójában most ez egy ilyen egyszerre olyan magyaros, meg történészi kiszólás lesz, de valójában a szlovákoknak királyaik voltak, nem császáraik. Tehát, hogy ez felségsértés. Tehát, hogy de ugye mindig így beszélnek róluk, mint császárok. Egyébként ennek nyilván van egy pozitív hozadéka is, mert például a Pozsony esetében a Habsburgoknak a Habsburgok kultuszának az építése az a város régmúltjához való erősebb lokálpatrióta csatlakozást is mutatja.
Ami a két nemzet történetének a legneuralgikusabb pontjait illeti, az egyik a dualizmus idei magyar asszimilációs politika magyarosítás, amivel kapcsolatban említed a kötetben, hogy az újabb tankönyvek már említést tesznek a természetes asszimilációs folyamatokról is, ami korábban nem igazán volt jellemző, illetve hogy pontosabb számadatokon keresztül árnyaltabban kezelik ezt a kérdést. Ez azt is jelenti, hogy már nem akkor a trauma a szlovák történelem szemléletben ez a téma?
Igen, tehát a kérdés első felé a válasz az egy határozott igen, tehát a tankönyvekben megjelenik, és az akadémiai szintézisekben és akadémiai nagy átfogó kiadványokban is megjelenik az asszimilációról egy kicsit árnyaltabb véleményalkotás. Nyilván ez szerzőtől függ. Anton Spiesz nevű történész már régen bóta például ezt így pesztrálja ezt a megközelítést, és van, aki nyilván ma is elutasítja, de azért a tendencia az, hogy a nem olyan rég megjelent szlovák történelemkönyvben például úgy írnak az asszimilációra, mint aminek volt egy mesterséges része, amikor a iskolák révén tudatosan elmagyarosítottak szlovák akkori elnevezése tót gyerekeket, ugye ezt is mindig lehivatkozzák a szlovákok, hogy volt egy presztízsbeli dehonestáló megközelítés a szlovákság felé, és ezt is lőbb azon a joggal vetik föl, vagy hánytorgatják föl, de leírják, hogy közben a városokban egyszerűen egy olyan modernizációs közeg alakult ki, amiben szippantotta sokszor a helyieket, ami szimpatikus volt a helyi, akár mondjuk szlovák eredetű embereknek, az egész akkori magyar kultúrán, magyar ottani kultúrkörökön keresztül került be az európai kultúra és ezekben a helyekben, és ez a közvetítő közeg, ez magyarosító hatással volt, ugye ahogy szokták mondani, a szlovák értelmiség, még a csehszlováki megalakulás után is szívesen olvasott nyugatot, mert ezeken keresztül is így kapcsolódtak egyébként az európai kultúrához. Tehát, hogy ezt árnyaltan közelítik meg, amit igen, én lényegesnek tartok, mert ez korábban nagyon nem volt jellemző. A kérdés másik felére a válasz viszont kevésbé határozott benne, mert végül is arra, hogy ez milyen hatással van ma A dualizmus kor megítélésére azt már azért nem merném mondani, mert az egy idő, amíg ezek a könyveknek a tartalma átkerül a diákomba. A másik az, hogy nem tudom, hogy a tanári közeg ezt hogyan közvetíti. És a harmadik meg az, hogy ugye nagyon sok más forrásból is tájékozódnak az emberek, mint a tankönyv. Tehát ugye a tankönyv az csak egy, az inkább azt mutatja, hogy hogy az államot formáló közeg mit gondol arra a véleményről, de valójában a médián keresztül, a mozifilmeken, a regényeken keresztül azt gondolom, hogy különösen itt a regényeket emelném ki, erős maradhat egy ennél sematizáltabb kép. És ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy történelmi könyvek mellett az irodalom iszonyú erősen alakítja a múltat, a múlt értelmezést, és ez csak a magyar történelmre gondolunk, valójában egyáltalán nem biztos, hogy a történelmi könyvek révén alakul ki bennünk a képed a 1848-ra, hanem a kőszívű ember fiai alapján. És ezt még nagyon sok ilyen példán lehet mondani. És a szlovák regényvilágban azért nyilván hát sokszor ezek a történelmi regényekben is van egy sematizáltabb kép erről, ahol egyszerűbben jelenik meg valamiféle szlovák elnyomott és magyar elnyomó, azért ne sokkal árnyaltabb, és hát azért nyilván itt a pont, hogy a regények sokszor bemutatják az olyan fajta életútbeli választási lehetőségeket, hogy voltak mondjuk azért magyarosodott el, hogy így karriert csináljon, ugye ez sokszor felmerül. De az a lényeg, hogy ez hogyan kerül át, ezt már úgy nem tudnám, nem merném megmondani. De ez biztos, hogy most úgy jelen van a közbeszédben egy ilyen irány is.
Triálon kapcsán a tankönyvek nem említik ugye általában azt, hogy az új határ egy komoly traumává vált az itt maradt magyar lakosság számára, viszont nem hangsúlyozzák különösebben azt sem, hogy ez egy történelmi szlovák győzelem lett volna. Hogyan alakulhatott ki ez a semleges álláspont Trianon kapcsán?
Semlegesnek is lehet mondani, én lehet, hogy kicsit úgy szigorúban fogalmaznék, hogy olyan elhallgatott. Tény van elhallgatva, hanem igazából nincs kibontva az a kérdés, hogy Szlovákiának a déli határa hogyan alakult ki. Tehát valójában nem is a trianoni téma van talán úgy háttérben, hanem a szlovák megközelítés az annyira természetesnek vesz, hogy Szlovákia az valahogy úgy körülbelül a Dunáig tartott például, hogy a Duna valami természetes határ, hogy ezzel nem nagyon foglalkoznak, hogy valójában ez egy stratégiai kérdés volt, hogy hol legyen az ország déli határa. Tehát ugye egyszerűen csak arról van szó, hogy Szlovákia kitagozódott Magyarország, történelmi Magyarország tetejéről, és az, hogy a déli határ hol legyen, az valójában egy stratégiai, nagypolitikai kérdés volt, amiben ausztráloknak és olaszoknak is volt véleményük a párizsi békekötésről, és például az olaszok és az angolok voltak például a mellett, hogy csaló közt Magyarországhoz kéne, hogy tartozzon, és a franciák meg ezt ellenezték. Tehát ezek a kérdések, hogy ez egy ilyen totálisan nagy politikai játszmáknak a része volt, ez kimarad. És ez szerintem egy baj, egy hiány, mert ez egy rendkívül fontos máig meghatározó. Innentől kezdve ugye nem is a múlt, hanem már kicsit a jelen részévé válik az, amiről beszélünk, és hát ez nagyon fontos lenne, hogy ez erősebben bekerüljön a szlovák történelmi tudatba, mert sokszor nem mindig értettük, hogy a magyarok hogy szeretnének, hogy akarnak. Egyébként a tankönyvek melletti nagy akadémiai kiadványokban ez már bekerül. Tehát, és ez itt elég sok szerepe van az olyan kiadóknak is, mint a Kalligram, aki folyamatosan lefordítja ezeket a magyarok által, a magyar történészek által itt könyveket szlovákra. Tehát nagyon sokszor ez Zeidler Miklóson vagy Romsics Ignácon keresztül kerül be a szlovák történelmi diskurzusba, de aztán rendesen bekerül.
A Benes Dekrétó kapcsán azt írott, hogy a szlovák tankönyvek nem hallgatják el a magyarokkal szembeni retorziókat, hogy viszonylag alaposan kitérnek erre a fejezetére a szlovák és a szlovák-magyar közös történelmnek. Akkor vajon miért van az, hogy a szlovák politikai elit és hát a társadalom jelentős része is ennyire elutasító a Benes Dekrétumó kérdésének a rendezésével szemben?
Igen, itt ennek kapcsán kaptam is kritikákat egyébként szlovákiai magyar jogvédőktől, hogy ez nem jó ez a megközelítés, amit alkalmazok, vagy az egész konklúzió, hogy a Benes Dekrétumok kapcsán van egy megértőbb történelmi beszédmód. Én csak itt két ponton próbálnám megvédeni az álláspontomat. Az egyik az, hogy ezt én kicsit a könyvben én is relatívnak mondom, tehát ahhoz képest, hogy ez egy totálisan nagyon hallgatott tabu téma volt, ahhoz képest az egy elmozdulás, hogy bekerült Benes dekrétumokkal különböző szinten, különböző mélységben, sokszor egyébként valóban csak említés szintjén valami arról, hogy akkor a szlovákság, vagy a csehszlovák államvezetés az komoly félelmeket okozott a magyaroknak. Olyan megfogalmazások lehet találkozni, hogy se nem igazságos, se nem emberséges megoldások voltak akkor, vagy próbálkozások, meg az, hogy az egész reszlovakizáció szembe ment a szlovákság előtte 150 évvel át képviselt fő eszméjével és ideájával, hogy mindenki szabadon választhassa meg az identitását és ital. De azért ezek valóban inkább ilyen elejtett megjegyzések, tehát én sem mondom, hogy ezek nagyon ki vannak bontva. Nincsenek kibontva nagyon. És egy olyan keretezésbe kerülnek, és ez nagyon lényeges, és nagyon más a magyar megközelítéstől, ami szerint van egy sérelmeknek egy évtizede, 1938-tól 48-ig, egy véres évtized. És ennek a nyitányának ők a bécsi döntést tartják, és az ekkor kezdődő olyan represziókat a szlováksággal szemben, amiket a szlovákok nagyon erősen hangsúlyoznak. Itt a magyar történészek azt mondják, hogy ezeknek nem volt ilyen súlyuk, vagy ha volt, akkor tessék jobban kutatni, mert valójában erről nincs ennyi információ. Tehát, hogy sok tízezer elüldözött szlovák, vagy elnyomott szlovák, ezekről ilyen ködösen panelek vannak a szlovák tudományban. A tény, ami tény, egy csehszlovák demokráciából egy horti rezsimbe kerültek, ami akkor szép lassan jobb közeget biztosított, mint mondjuk Románia, vagy ilyesmi az embereknek, de valójában ez lehet, hát nyilván egy szlovák ezt egy rossz sorsfordulóként élte meg. De ezt így egyensúlyba hozni, egyenlőséggel, így a Benes dekrétumokhoz, nyilván ez ajánlatalan egy túlzás. Meg általában a keretezéssel, hát én nem annyira értek egyet, hogy mert végül is ebben az van benne, hogy a Benes dekrétumok valamiféle revans volt, sőt, akár jogos revans volt, az van ebben benne. Pedig az valójában egy nemzetépítő lépés volt, egy hatalmi vákuumot próbál Benes kihasználni, hogy egyszer és mindenkorra letisztítsa, úgymond most nagyon eufemisztikusan mondva, a terepet is egy nemzetépítő lépést próbált megtenni. A másikról kicsit védeném az álláspontomat, hogy nem mondom azt, hogy ez a fajta nyíltabb beszédmód a témáról az azt jelenti, hogy a jogi kérdésekben is rendeződés van, vagy hatással van. Sőt, én a könyvben valójában kiemelem, hogy a jobb terén máig ez egy időzített bomba, és sokszor ez most robbangat érdekes módon, amikor a magyar-szlovák államközi kapcsolatok ma elvileg, végülis nem is elég gyakorlatilag, és igen jóknak mondhatók sok téged, közben mégis most kerülnek elő olyan esetek, hogy a szlovák különböző állami erdővállalat, vagy az autópályákat építő társaságok, azok nem akarnak fizetni bizonyos földterületekre, mert azt mondják, hogy ezt el kellett volna venni 70 éve, ez csak eljárásjogi miatt nem vették el, és most utólag akkor elveszik. Tehát, hogy konfiskálni akarnak vagyonokat 2021-ben. Szerintem ez abszurdum. De én attól még azt fenntartom, hogy ettől teljesen függetlenül a történészi diskurzusban ez a téma jobban, erősebben van tálalva. Hát, hiszen van például olyan kutatóközpont Szlovákiában, amit Stefan Sutaj vezet, ami ezzel aktívan foglalkozik, évente ad egy könyvet a témáról. Tehát, azt, nem, tehát azért, azt úgy mondanám, hogy azért nem lehet mondani, hogy tabu téma.
A magyar történelmi tankönyvek szemlélete kapcsán született-e már hasonló elemzés, ami ezt a szemléletet a szlovák szemlélete hasonlítaná össze, tehát ezeket a magyar szövegeket?
Hát igen, ez egy jó kérdés, és amennyire tudom, vannak ilyen elemzések, sőt én még amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, ugye itt a könyvnek az alapanyagát, azt a 2014-ben megvédett doktori disszertáció mondja, tehát azért az egy 5 éves szöveg, amit én utána frissítettem, kibővítettem, átírtam, és már előtt is témával foglalkoztam, és akkor magam is csináltam ilyen összehasonlítást, ilyen 2006-os, 7-es magyar és szlovák történelmi könyvek összehasonlítása, de azt megmondom, őszintén nem folytattam, annyira ez a része nem érdekelt. Akkor azt láttam, hogy bekerültek olyan témák, hogy, és megint csak nem feltétlenül azért, mert a szlovákságra nyitottabb, mondjuk egy közeg, hanem itt a módszertan miatt. Tehát ugye elmozdult a történelem oktatás módszertana, a tény oktatás felől a forráskritikai oktatás felé, és akkor egyszerűen láttam, hogy benne van a könyvekben a Kossuth mellett Hodzsa vagy Stefánik idézetek is, és azt gondoltam, hogy nem rossz, hogy egy diák találkozik ezzel, egyáltalán ezekkel a nevekkel. Én ugye utólag összeszámoltam, hogy én gimnáziumi, nem is általános iskolai, gimnáziumi diákként itt Budapesten, magyar gimnáziumban, én a történelmi könyvben azt a szót, hogy szlovák, azt nem láttam leírva, hatszor a tótot. Ami általában ilyen felsorolás, hogy etnikumok történelmi Magyarország. Tehát, hogy annyira, nem azt mondom, hogy dehumanizált, de azért egy ilyen nem megszemélyesített. Nem volt megszemélyesítve senkiben. Tehát, és ezt máig egy problémának tartom, és azt gondolom, hogy a Magyarország kapcsolatokat magyarországi részről ez a hiátus terheli, hogy nem tud a magyarországi közeg, még aki érdeklődik is a szomszédok iránt, konkrét személyekhez kötni szomszéd nemzeteket. És ez nem igaz az erdélyi magyarokra, meg a szlováki magyarokra, hiszen ők a folyamatos érintkezésben, meg az otthoni oktatási rendszerből a részvétel miatt valójában ők el tudják helyezni Hiászdoszlávot és másokat, egy mentális térképüket. De magyarországiak, én is ugye ebből a közegből jövök, annyira nem tudnak, tehát hogy én magam is, nekem ez egy nagy felismerés volt 23 évesen, amikor elkezdtem telefoglalkozni, hogy léteznek szlovák költők. És érdekes, hogy tényleg az irodalomoktatásból is ennyire kimaradtak a szomszédok. Érdekes lenne ezt valóban megnézni, hogy hogy változott, mert mondom őszintén ezt nem tudom, ez nem lenne egy rossz folytatási irány, de az biztos, hogy a magyarországi közegnek itt ez egy hiányossága, hogy ahhoz, hogy jó párbeszédet lehessen folytatni egy szlovákkal, hát legalább ezeket a pár embert, néhány nemzeti mozgalom, néhány vezetőit, meg a legnagyobb költő írófejedelmeket el kéne tudnunk helyezni.
Már számos alkalommal volt szó róla, arról, hogy szükség lenne egy közös szlovák-magyar történelmi könyvre, amit szlovák és magyar történészek közösen írnának. Szerinted fontos lenne egy ilyen könyv megírása?
Igen, mindenképp jó lenne minél több közös kiadvány, amit akár közös történelmi könyvnek is nevezhetünk. Vagy az, hogy mitől kezdve számít történelmi könyvnek, az valahol végül is egy döntés, vagy már mondanám marketing kérdése. Hát ma is születnek magyar-szlovák közös kiadványok. Elég komolyak, vagy szintetizáló jellegűek. Volt ugye magyar-szlovák történelmi folyóirat is a Korridor nemrég pár évvel ezelőtt. Tehát, hogy vannak közös kiadványok, működött egész aktívan a Magyar-szlovák Történészmegyes Bizottság, most talán kevésbé aktív, ha jól látom. De így felmutatva eddig nem volt egy kiadvány sem, hogy na ez a mi közös történelmi könyvünk. És itt én ugye diplomataként is dolgoztam, és azt láttam, hogy ennek egy olyan oka is van, hogy mindkét állam, bizonyos, akár ez egy-két államtitkártól is függhet, akik aktívabbak, akik nyitottabbak, érdeklődőbbek, vagy ambiciózusabbak, és próbálnának letenni valami közöset az asztalra. És én azt tapasztaltam, most a részletek kimondanám kotyogása nélkül, mert ez nem lenne illendő, de azt, hogy mindkét részről tapasztalható az, hogy át szeretnének néha lépni a saját árnyékukon, és aztán a végén nem sikerül. Nem sikerül. Azért nem sikerül, mert ha megszületik egy közös kiadvány, ami a magyar meg szlovák államnak valamiféle közös kiadványa, akkor a végén azt láttam, hogy mindkét részről ijegység támad, hogy így nagyon így ködösen fogalmazza, a tekintetben, hogyha rajta van egy pecsét, akkor az precedens értékű, hogy azt úgy elismerjük, hogy a másik által leírt, az szerintünk is úgy van. És én érveltem, amikor ráadásul ezekben a csúszdákon mi elindultunk, és nagyon nehéz volt utána megfogni, hogy ne érjünk le az aljára, tehát, hogy elindítottak ilyen lavinákat, hogy na, adjunk könyveket. Ezt nagyon nehéz utána lestopolni, és hát én akartam azzal érvelni, hogy igazából az nem biztos, hogy a pecsét azt jelenti, hogy a magyar állam így gondolja, mint a szlovákok, vagy a szlovák úgy gondolja, mint a magyar, hanem hogy azt gondolja mindkét állam reprezentánsa, hogy fontos az, hogy ezeket úgy megismerjük egymásról, és aztán tovább léphessünk. De hát valójában az állam ugye úgy működik, hogy reprezentál egy tudásmonopóliumot próbál reprezentálni, tehát hogy valójában ezek mondom, azt gondolom, hogy valahol az egy saját árnyékán próbáltak túllépni az államok, és valahol ilyen szempontból talán nem is csoda, hogy nem sikerült. Én mindig azt gondoltam megoldásnak, nekem van egy elképzelésem, azt, hogy a két akadémia kéne, hogy kiadja. Tehát az egyszerre képviseli is tényleg mindkét nemzetnek a nagyon komoly hagyományvilágát, de közben nincs rajta az a szintű állami pecsét, amitől ez a fajta veszély, vagy nem tudom, ez a félelem beélesedik bizonyos emberekbe, hogy akkor az most valami legitimáljuk a másik oldalnak a szemléletét. Az akadémiák ilyen szempontból ideális töten politikai eszközök lehetnének, tehát szerintem az lehetne egy megoldás. Szokták itt a német-francia közös tötemkönyvet Párizonban hozni, hogy végül is ott sikerült kiadni egy könyvet, amit az államok úgy adtak ki, az állam reprezentánsai, megmondom őszintén pontosan nem tudom milyen szervei, német és francia esetben, hogy az közös vélemény. De azért, hogy árnyaljam azért a dolgot, ezt el kell mondani, hogy az ott a 45 utáni történelmről szól, tehát arról már azért könnyebb közösen írni, és nagyon lassan született meg. Tehát, hogy azért ez egy lassú folyamat volt. Hát én látva a borzasztó nagy eltéréseket szemléletben magyar és szlovák között, nem hinném, hogy egy olyan kiadvány a közeljövőben esélyes, ami a történelmet közösen megírja, hogy végül is azt arra jutottunk nagyjából, hogy közösen, hogy ez így van, ahogy ott le van írva, mert egyszerűen más a szemlélet, más a szóhasználat, borzasztó nagyok a távolság.
A kötet utószavában azt írott, hogy a szlovákok és a magyarok akkor tudják a legjobban megérteni egymást, hogyha a külső ellenségeket találnak, legyen az például Brüsszel, vagy a migránsok, és ez nem hordozza magában a tartós együttműködésnek az ígéretét. Látsz arra esélyt, hogy ez a közeljövőben megváltozzon?
Hát én már nagyon félve jósolnék, hogy mi várható, mert egyébként nem vagyok egy jó jós, viszont igen, itt az, hogy itt ezt azért, igen, itt a könyv zárásában azért próbáltam kiemelni, mert azt szerintem egy érdekes folyamat, és a könyv is szerettem volna, hogy én üzenettel rendelkezzem, hogy nem csak a közös ellenség tudja a közép-európát összekovácsolni, mert mint egy közép-európai együttműködés iránt elég elkötelezett valaki, meg mondanám magamat, végül is én egy ilyen alapítványt kezdtem még 15 évvel ezelőtt létrehozni, ami közép-európai együttműködéssel foglalkozott, ez a nevébe is benne van. Tehát az ember egyik szeme sír, a másik nevet, mert végül is az jó dolog, hogy ezek a nemzetek, népek, országok egymással többen próbálnak foglalkozni, mert egyébként egy ilyen sivár tudattalanság lengte be ezeket az országokat, már mint egymás iránt. Tehát, hogy az nem rossz, hogyha változik az érdeklődés, viszont ennek a kovásza nagyon ez a külső ellenség képlet. Tehát, hogy olyannyira, ami elhomályosít más, mondjuk a közös örökségre építhető közös identitást. Egyébként az, hogy valami közös ellenségkép által is motivált egy együttműködés, ez azért történetben nem ritka, csak itt az arányok borultak borzasztóan. Tehát, ugye az európai integrációnál is az egy számított, hogy a szovjetektől való félelem miatt ugye az olaszok, németek, franciáknak úgy arcon meg kellett gondolni, hogy most csak összeugranak még egyszer, vagy együttműködnek. De azért ennek egy nagyon erős belső értékkoherenciája is volt. Hogy mik azok a nyugat-európai értékek, vagy európai értékek, amik mentén ők egy integrációt meg akarnak szervezni. És ez fontos lenne a Győri-Segárdi téma esetében is erős legyen, és hát a személyes meglátásom az, hogy ez fontos legyen, hogy ez ne Nyugat-Európa ellenében legyen, tehát valahogy annak a megjelenés részeként az, hogy ez egy külön tömb, saját társadalmi, szociális, gazdasági jelenségekkel, saját problémákkal, szerintem teljesen evidens és elfogadható, hogy Skandináviának is, vagy a Mediterránumnak is megvan a maga ilyen saját bűvköre, és hogyha ez intézményesül is, mondjuk a visegrádi alap, meg egyéb visegrádi együttműködésekben, szerintem csak jó, borzasztó rossz ugye a közlekedés egymás irányába, tehát ezek ilyen technikai dolgok nagyon fontos, hogy változzon. De igen, tehát a belső koherencia, meg a belső közös örökségre épülő közös identitás, hát ez lenne egy ilyen ideja, ami fele jó lenne egy elmozdul. Nyilván ez egy ilyen lassú dolog.
Szlováki a királyt választ címmel jelent meg Kolai István új könyve arról, hogyan látják a szlovákok a saját történelmüket és a szlovák-magyar együttélés évszázadait. A Pozsonyi Podcastban a szerzővel beszélgettünk. István, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
Engem Szalai Zoltánnak hívnak, várlak benneteket legközelebb is, addig kövessétek Spotify csatornánkat és Facebook oldalunkat, és olvassátok a Gyennyik End. Sziasztok!